Sziasztok, kedves hallgatók! Azt hiszem, az elkövetkezendő bő egy órában a Spirokast történetének egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb adását hallgathatjátok meg. Csak kockás zárójelbe jegyzem meg, hogy általában minden adásról lesz gondolom, mikor végre elkészül, de ez a mostani valóban kiemelkedő fontosságú. Mert a meditációról, karmáról, csoportkarmáról már nagyon sok helyen olvashattál és hallhattál. De olyan megközelítésben, amilyenben ezen adásbeli beszélgető partnereink megközelítik ezt a kérdést, talán még nem találkoztál ezzel a témával. A Spirokastban mindig is szerettünk a különböző tudományok és a spiritualitás, valamint a jóga határterületein kalandozni, és ezek közös metszeteire rácsodálkozni. Most is egy ilyen adást hallgathatsz meg. Ne ijedj meg attól, hogy az elején néhány fogalmat, köztük fizikai és kvantumfizikai fogalmakat is tisztázni próbálunk, mert ez feltétlenül szükséges az alaposabb megértéshez. És a végén kiderül, hogy a sokak által csak lilaködnek apostrofált és misztikusnak tekintett jelenségek mögött ugyanúgy megtalálható a világ minden összefüggését bemutató és leíró rendszer, mint a matematikai érettségi feladatok megoldó képleteiben. Így ezek az alapvető összefüggések mindenki kincseivé válhatnak, függetlenül attól, hogy a világot spirituálisnak vagy a materiálisnak nevezett, racionálisnak is tekintett szemüvegen keresztül szemlélje. Mert ebből az adásból is csak az derül ki, hogy a kettő közötti különbség, mint oly sok minden ezen a világon, csupán látszólagos, és a mélyebb megismerésre és megértésre eltűnik. Szóval, ha kíváncsi vagy, hogy mi történik kvantum szinten a meditációban, mi köze van a kvantumoknak a karmához és azok feloldásához, akkor tarts velünk! Kalauzaink lesznek Balogh Béla, mérnök és spirituális tanító, és Büki Tamás Aila, a kvantumfizikus író, jógaoktató. Az adáshoz jó szórakozást és mélységes felismeréseket kívánunk nektek! Sziasztok! Ez itt a Spirokast, a Spirodalom.hu podcast adása.
Balogh Bélával.
És Büki Tamás Ajlával.
És Nanda Gópával. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást. Ma egy elég ambiciózus célt tűztünk ki magunk elé, ugyanis arról lenne szó, hogy 2013-ban született egy olyan felfedezés, hogy a féreglyuk és a kvantum összefonódás egy azon jelenség két arca. Sőt, mindez 2019-ben kísérleti bizonyítást is nyert, amelyhez a Google kvantum számítógépét használták fel a kutatók. És ez egy csomó kérdést felvetett, mégpedig azokat, hogy az emberi agy felfogható-e kvantum számítógépként, van-e arra lehetőség, hogy az elménk segítségével beutazzuk az univerzumot, és teleportáljunk annak különböző pontjaira, mint az összefonódott kvantumok. Létrejöhet ez a folyamat a meditációnak nevezett állapotban, és egyáltalán mi az, hogy kvantum összefonódás, meg hogy működik egy kvantum számítógép? Vagyis, hogy kapcsolódik össze a tudomány és spiritualitás? Mit gondolunk erről, mik erről a tapasztalataink? Hát csak ezt a pici témát szeretnénk most megbeszélni, úgyhogy bátor beszélgető társaimat köszöntöm ezúton is.
Én is szeretettel köszöntelek benneteket, és a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm. Izgalmas téma, tényleg, én fizikusként nagyon felkaptam a fejem, amikor erről hallottam, vagy megláttam ezt az eredményt, mert tényleg nagyon sok vonatkozása van, és tényleg új útokat nyithat, nem csak a fizikai megismerésben, tehát a világegyetünk megismerésében, hanem önmagunk megismerésében is, vagy inspirálhat embereket, hogy azokat az eszközöket, ami itt vannak velünk, és a rendelkezésünkre állnak, használják, és akkor talán az intellektuális megismerésen túl is egy nagy-nagy örömöt és sok-sok támogatást tud az embereknek nyújtani az életében. Én még inkább remélem, hogy valami ilyesmi is megszületik majd itt, mikor beszélgetünk.
Én pedig annak örülök, hogy azt érzékelem, azt látom, hogy ugye van egy több évezredre visszanyúló tanítás az emberről, az embernek az energia testeiről, tehát az emberről, mint energialényről, és a tudomány szép fokozatosan aláépül, tehát egyre több olyan felfedezés születik, ami igazolja azt, amit például a Delfi Ósda homlokzatára kiírtak több ezer évvel ezelőtt, hogy ismerd meg önmagad. Ugye és hozzátették, hogy ha sikerül megismerned önmagad, akkor megismered az egész univerzumot, és megismered a teremtőt. A tudomány az most szép fokozatosan, de abba az irányba halad, hogy ezt a tézist alátámasztja.
Amikor először hallottam erről a hírről, meg erről a felfedezésről, nem új, hiszen ez egy 10 éves történet, akkor egyébként nekem az első könyv, ami eszembe jutott, az Balogh Bélától a Végső Valóság című könyv volt, és kicsit az volt az érzésem, hogy mintha abban éppen erről lenne szó. Ezt jól gondolom, vagy jól értelmeztem, jól érzem ezt?
Igen, hiszen a Végső Valóság pont ezt teszi, összekapcsolja a spirituális tudást az anyagi tudással, és olyan módon kapcsolódik össze a kettő, hogy gyakorlatilag semmit nem kell elhinni, tehát érthetővé válik. Ugye még hozzátenném azt, hogy a Végső Valóság az 2001-ben jelent meg magyarul. 2009-ben adtak orvos élettani Nobel-díjat Dr. Elizabeth Blackburnnek a meditációnak a génekre gyakorolt hatásáért, és 2011-ben, tehát 10 évvel később adtak fizika Nobel-díjat 3 kutatónak, akik felismerték, hogy hát az univerzum összetétele az úgy nagyjából 4%-ban anyag, és 96%-ban energia, ami teljes mértékben összecseng azzal, amit a Végső Valóságban sikerült felvázolni.
Én azt javaslom, hogy kicsit kezdjük az alapoktól, mert ti olyan szempontból könnyű helyzetben vagytok, hogy ezt a témát elég behatóan ismeritek, de én azért például elég laikus vagyok ebben a témában. Ailát annyiban azért szeretném kicsit itt bemutatni, hogy ahogy említetted is az elején, hogy ugye te fizikus is vagy többek között, és ezen belül is a kvantumfizikával is foglalkozol. Tehát nektek ez azért hazai pálya, de mondjuk a hallgatóknak, meg nekem, szóval mi kedvünkért egy kicsit tegyük rendbe az alapfogalmakat. Kezdjük azzal, hogy tulajdonképpen mi is az a kvantum? Ez olyan misztikusan hangzik, ugye nagy divat, most bármit, terméket jól el lehet adni, oda biggyeztjük elé, hogy kvantum minden, micsoda, akkor azt meg fogják venni az emberek, mert jó hangzik. De mi a rosszabb ez a kvantum?
Hát meglepő dolgokat fogok mondani. A kvantum az egy szellemi objektum. Amikor ránéznek az emberek a valóságra, vagy a tudósok ránéztek a valóságra, akkor egyre finomabban próbálták megérteni a jelenségvilágot. És az, hogy megértsék azt, amit ők tapasztalnak bizonyos jelenségeknél, hogyha feltették, hogy a világnak mondjuk az atomi rendszereket elképzelték, és az avval kapcsolatos jelenségeket, akkor egy idő után akkor tudták jól, konzisztensen megmagyarázni azt, amit tapasztalnak, hogyha feltették, hogy vannak energiaállapotok, mint egy atomnak az energiaállapotai, vannak fotonok, amik megjelennek és eltűnnek, tehát hogy megjelentek olyan matematikai fogalmak, mint az elektron, mint a proton, mint a foton, amivel képesek voltak a jelenségvilágot magyarázni. De hogy azt nagyon fontos tudni, hogy, és majd a végén remélem, hogy erre eljutunk, hogy mikor elemezzük egy kicsit ezt a felfedezést, amire 2013 és 2022 között jutottak a kutatók, hogy valójában ez ugye azt tanították nekünk, hogy létezik az elektron, létezik a kovalens kötés, léteznek az atomok, de hogy ezek matematikai fogalmak, amik lényegében szellemi objektumok, ami megkönnyítette a megértését valaminek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a térkép az nem ugyanaz, mint hogyha az ember egy gyönyörű fát lát, és jár a világban, és tapasztalja azt. A térképek nagyon jók, mert segítenek, hogy valamit megértsek, hogy jutok A-ból a B-be, és ugyanígy az elektron vagy a foton is a matematikai képleteimbe jelenik meg, mint fogalom. Csak kivetítjük ezt a világba, hogy megérthessük. Úgyhogy ezek a kvantumok, és ugyanígy, hogyha meg akarom érteni, hogy mi a gravitáció, vagy milyen jelenségek vannak, hogyha valami nagy sebességgel mozog, akkor pedig megjelenik egy relatív speciális relativitás elmélet, vagy általános relativitás elmélet, ami elképesztő finomságú elméletek, és tényleg mikor nekünk annak idején az egyetemen Raskó Péter tanította, akkor mondta a végén itt általános sajtítás elmélet után, hogy ha-hú, vége az órának mindenki jöhet, mert mindenki ámulva ült, szeretettel írta föl a táblára a képleteit, és annyi lelkesedéssel mondta, hogy az a gyönyörűség, a megértés és a rácsodálkozás gyönyörűségét át tudta adni. Tehát egy fantasztikus elméletről van szó, de valójában a fogalom, amivel dolgozik, elkezdtük elhinni, hogy az mind a külvilágban benne van. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa kettősség. Itt is egy kettősség jelenik, mert mi van a külvilágban, és mi van bent.
Tehát akkor a kvantum azt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem is létezik? Vagy nem úgy, ahogy az ember a létezést el szokta képzelni?
Igen, tehát, hogy ugye amiről létezik, arról a mi alapján győződök meg, hogy megérintem ezt az asztalt, látom azt a falat, látom azt a virágot, hallom a másik embert, tehát az érzékszerveim fodrozódásokat keltenek az én elmémben. És a gondolatok is ilyen fodrozódások az elmémben, tehát minden bennem tükröződik, vagy az elmeterében, a tudatosság által megvilágított elmetér részben tükröződik. Csak az egyikről azt mondom, hogy ez egy gondolat, vagy egy matematikai formulákba öntött gondolat, a másikről pedig azt mondom, hogy az érzékszervek által közvetített valóság. Most az a kérdés, hogy akkor melyik a valóság? Tehát, hogyha minden bennem jelenik meg, akkor mi a valóságnak a fogalma? Mit hívunk valóságnak. Ugye az érzékszerv világban például olyan, hogy foton nincs, vagy hát a fizikában is már azt tanítják, hogy maga a foton, mint objektum, az nem is észrevehető, hanem a kölcsön hatása a anyaggal az, ami észrevehető. Tehát mikor a foton például egy elektront gerjeszt, és egy magasabb energiállapotba jut, vagy történik egy legerjesztődés, és akkor a fotont a szemem úgy észleli, hogy a szememben történik egy ilyen gerjesztődés, egy ilyen elnyelődés, és maga a szememnek a anyagi része kerül egy magasabb energiállapotba, ami impulzus küld, mondják a neurológusok az agynak különböző tartományai, amit úgy érzékelek, mintha fényimpulzus lenne, de aki belül érzékel, az a tudatos én, és az elmémben kelt mindez fodrozódásokat.
Hát én úgy állok hozzá, hogy próbáltam megismerni az univerzumnak a természetét, a mienségét, és ugye úgy tettem fel a kérdést, hogy olyan-e a világ, amilyennek látod, és ahány embertől megkérdeztem, sűrűn bólogatott, hogy persze olyan, hát milyen más lenne, mint amilyennek látom. No, rendben van, nincs is ezzel semmi gond, csak ugye van a Földön állítólag, mert ugye nem tudjuk, csak bemondásra kapjuk ezeket a számokat, de állítólag van közel 8 milliárd ember. Mondom, mutass már még egyet a 8 milliárdból, aki ugyanolyannak látja az univerzumot, mint te. És akkor úgy elkezdtek mosolyogni, hát nincs ilyen. Tehát nincs még egy ember, aki ugyanolyannak látja. De mondom, figyelj, hát hogyha egyszerűen két ember nem tud megegyezni abban, hogy milyen az univerzum, és 8 milliárd ember, 8 milliárd különféle képpen látja az univerzumot, és mindenik meg van győződve arról, hogy neki igaza van, akkor vajon ez, amit mi valóságnak nevezünk, kívülről szűrődik be, vagy mi magunk egyénileg vetítjük ki? És az utóbbira hajlok, hiszen valóban nem tudok megegyezni senkivel, még mondjam azt, egy színárnyalatban sem. Tehát, hogyha most kiválasztok például egy zöldet, és itt 100 ember megnézi, hogy na igen, ez az, és azután felteszek egy táblára 36 ezer zöld árnyalatot, és mindenki bökjön rá arra a kockára, amit az előbb látott, egész biztos, hogy 100 ember 100 különböző kockára fog rábökni. Tehát még ebben sem tudnánk közös nevezőre jutni. Hát még akkor annyi minden másban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes univerzum a maga nemében, mert nem meghatározható, hogy ilyen vagy olyan.
Oké, tehát akkor ott álltunk, hogy a kvantum az tulajdonképpen egy elméleti konstrukció. És akkor mi a helyzet ezzel, hogy ez hullám természetű is, meg anyag természetű is, ez hogy van ez?
Hát ugye ez egy döbbenetes ez a kettősség, mert egy döbbenetes felismerést hozott, hogyha rákérdezek a valóságra, hogy te ez vagy, akkor ő arra azt fogja válaszolni, hogy igen, én ez vagyok. Tehát mondjuk rákérdezek, hogy te elektron úgy viselkedsz, mint ahogy viselkedik egy kis bogyó, ami az ernyőbe itt vagy ott becsapódik, akkor azt mondja majd, hogy úgy viselkedek, igen, hogyha megkérdezem, hogy te hullám vagy, akkor pedig úgy fog válaszolni, hogy igen, én hullám vagyok. És eddig sokáig nem is értették, hogy hogy lehet ez a kettősség. Persze nekem egy nagyon érdekes szemlélet, hogyha megtalálja a megfelelő látószöget az ember, akkor valahogy érthetővé válnak a dolgok. Aztán rájöttem egyszer így a tópartján ülve, hogy na hát, de hát szaladnak a hullámfrontok, és a hullámfrontok is mint különálló létezők tűnnek fel, viszont hogyha nem a habtaréra fókuszálok, tehát átteszem a figyelmemet, akkor valójában a hullámokat látom. Tehát, hogy mire fókuszálok, mi az, amit meglátok a világból, a világ, mi az, amit megértek, ez bennem tükröződik, és az én értelmemben tükröződik, tehát különböző képpen nézhetek a dolgokra, és különböző képpen látom akkor a dolgokat.
Hát ez meg is magyaráz amit Béla az előbb mondott, hogy nincs két egyforma világ, hiszen nincs két egyforma észlelő.
Hát én például ugye ezt a kettősrés kísérletet, mert hogyha egy résen engedem át az elektront, akkor becsapódik a képernyőbe, hogyha két résen engedem át, akkor hullám természetet mutat, ugye? Én úgy értelmeztem a kísérletet, de mondom, én nem vagyok fizikus, csak micimackó, hogy hullám természete van, de hogyha én egy résen engedem át, akkor elveszem tőle a lehetőséget, hogy ezt megmutassa. Tehát mindenképpen hullám természete van, de ha csak egy résen engedem át, akkor nem tudja megmutatni a hullám természetét. Ha kettőn, akkor már meg tudja mutatni. Tehát én korlátozom le a saját észlelésemben azt, hogy ő mit tud megmutatni.
Igen, ez is igaz. Másrésztről pedig ez egy koordináta választás. Tehát például ez a kvantum állapotokkal dolgozik a kvantumfizika, ez olyan, mint egy vektor, és akkor ezt vetíthetem, kiválasztotok egy koordinátorrendszert, és mikor rákérdezek, hogy megmérem ő az ő állapotát, akkor vagy az egyik koordinátatengelyre, vagy a másik koordinátatengelyre látom én a vetületét. De hogyha megváltoztatom a koordinátorrendszert, és rákérdezek, hogy te hullámként viselkedsz-e, akkor amit eddig stabil állapotnak hittem, mert levetült az egyik koordinátorrendszertengelyre, most bizonytalanná válik, és hullámként észlelhető. Tehát nagyon érdekes az, hogy mögé tudtak tenni egy olyan matematikai képet, ugye a fizikusok ez volt a nagy tette Heisenbergéknek, Schrödingeréknek, hogy mögé tenni egy olyan matematikai struktúrát, ami szépen le tudja írni ezeket a valóság tükröződéseket. Ugye éppen ez volt az Einsteinnek egyébként a problémája, hogy itt a kvantumfizikában ezekkel a mérésekkel, meg ugye van a kvantum összefonódás állapot, amikor két rendszer kölcsönhatott, és utána mondjuk elrepült az egyik foton egy fölfelé mutató spinnel, a másik foton egy lefelé mutató spinnel, de nem tudom, hogy merre állnak valójában ezek a kis impulzus momentumok. De ha mérést végzek az egyiken, bármilyen távol kerültek is egymástól, a másik is ennek megfelelően fog változni. Tehát ugye olyan, mintha a fénysebességnél gyorsan, időtlenül változnának ezek a rendszerek, és ugye Einstein azt kritizálta, hogy ez lehetetlen, hiszen ő azt mondja, hogy minden inercia rendszerben, minden vonatkozási rendszerben a fény az egyforma sebességgel tud haladni, és ennél gyorsabban nem mehet semmi. És ugye korábban azt gondolták, ugye ez a Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon, hogy ami ennek feloldást adott, hogy oké, van ez egyik jelenség réteg, a relativitás elmélet által leírt gyorsan változó dolgok, és van, amit az apró jelenségek világát írja, mint a kvantumfizika, de a kettő között, hogy nem nehezen találtak bármiféle kapcsolatot, de azt mondták, hogy jó, de ezen a csatornán, vagy teleportációs csatornán, összefonódásos csatornán információ nem tud áramlani. Úgyhogy itt tartottak 2013-ig. És akkor jött valami egészen új.
De kiderült, hogy mégis tud.
És kiderült, hogy egy egész furcsa módon mégis lehet információt átvinni ezeken a csatornákon.
Most, bocsánat, Tamás, csak hogy
előre szaladta
a beszélgetés, ugye amit az előbb elmondtál, az a kvantum összefonódás, igaz?
Aha, ami egy jelenségkör ennek a kvantum mechanikának.
Ugye idővel kapcsolatban én felszoktam tenni a kérdést, amikor összegyűlik egy csoport, és így beszélgetünk, hogy van-e valakinek olyan élménye, hogy lelassult az idő. volt-e olyan helyzetben, amikor nagyon lelassult az idő, és rendszerint jelentkeznek, mit tudom én, 100 emberből 3-4-5, aki tapasztalt hasonlót, rendszerint baleseti helyzetben, amikor már úgymond tehetetlen volt, tehát ugye a fizika törvényei szerint zajlottak a dolgok, és neki már nem volt beleszólása baleseti helyzetben, ami kívülről tized másodpercnek tűnik, az belülről nagyon sok esetben hosszú perceknek, és rengeteg sok mindenre van idő belül, ami belül történik, ahhoz képest ugye a külső szemlélő számára ez az egész csak egy villanás. Ugye nagyon sokszor hallottunk talán olyasmiről, hogy vészhelyzetben valaki előtt lepergett az életének a filmje, mert hogy volt rá idő. És hogy lehet rá idő úgy, hogy valójában nem csak az univerzumról alkotott képet vetítem ki én, és ezért olyan, amilyennek én látom, legalábbis számomra, mindenki másképp látja, de az időt is én vetítem ki, és hogyha vészhelyzet van, akkor megváltozik az időnek a kivetítése, és le tudom lassítani, és hogyha kilövik a golyót, amíg az ide ér, addig van időm végignézni egy egész hosszú filmet. Külső szemlélőnek pedig egészen más a percepciója ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én azt érzékelem, hogy az elme az sokkal többre képes, mint gondolnánk, tehát teret és időt tud kivetíteni, és persze minden körülmények között mindig mindenki meg van győződve arról, hogy nekem igazam van. Én jól látom. A többiek persze tévednek, de én jól látom.
De ezek szerint a maga szempontjából végül is mindenkinek igaza van. Hiszen amit ő vetít ki, azt valószínűleg ő látja a legjobban, az így már meg, hogy senki más nem látja pont ugyanúgy, és a másiknak is pont ugyanolyan igaza van a saját kivetítése vonatkozásában.
Így igaz. Igen, bizony, bizony. Ezért van, az univerzumnak a természete az érdekesebb, mert amikor az anyagot vizsgáljuk, ugye, akkor eljutunk addig a pontig, hogy hát tulajdonképpen nincs is, mert már csak hullámokat találunk. Ha pedig csak hullámokat találunk, akkor rögtön felmerül a kérdés, legalábbis bennem, hogy oké, de hol a hullámnak a forrása? Azt meg ugye nem is igazán kutatták. Most talán ugye a 2011-es fizika Nobel-díj után talán elkezdik majd kutatni, hogy mi van abban a 96%-ban, hogyha csak 4%-nak tekintjük az anyagot. Ami a kvantumot illeti, ugye én valamikor tanultam, és csak így rémlik, amit átadott a fizika tanár, hogy egy bizonyos energia mennyiség kell ahhoz, hogy az elektron az egyik pályáról a másikra ugorjon, vagy az egyik szintről a másikra ugorjon, és az nem lehet fel annyi, vagy másfélszer annyi, az pont annyi, hogy az volna a kvantum. Akkor az én micimackó fejemben ez úgy adódott össze, hogy rendben van, a képernyőnek is van egy bizonyos felbontása, hogy hányszor hány pont egy sík képernyő. A kvantum valószínűleg az univerzumnak az energetikai felbontása. Tehát, hogy ennél kisebb energiamennyiségekre nincs, nem lehet felbontani.
Ez a pixel.
Hát a képernyő esetében a pixel, igen. Az univerzum esetében pedig a kvantum. De mondom, ez az én micimackó fejembe állt így össze. Fizikusok biztos más mondanak erről.
Ugye nagyon érdekes példa egy elektronom, azt mondtál nekem tudományfilozófiából, hogy remélem, egy nagyon jó tanárom, hogy remélem senki se hiszi olyan, hogy létezik elektron, ugye ezt tanítják, ugye az a döbbenet, ugye tanítják általános iskolába, középiskolába, oda megy az egyetemre, az ember tanul fizikát és matekot heti 40 órában, majd jön egy ember, és azt mondja, hogy gyerekek, ugye nem hiszitek el, hogy ez komoly. Mert hogy azt mondta, hogy egy elektron ugye egy olyan objektum, aminek egész exaktul nulla a kiterjedése, forog önmaga körül, és a tömegét ráadásul az egész univerzumban szétkenve tartja.
Na, hát nem csoda, hogy a misztikumnál kötünk ki mindig.
És akkor végül a misztikumnál kötünk ki.
Tehát akkor ugye van nekünk ez a kvantumunk, ami egy elméleti konstrukció, és egyébként hullám és anyagi természetű is, amit nézőpontváltással befolyásolhatunk. Ezek a energiapixelek, mint energia legkisebb egységek, valamilyen módon mégiscsak összekapcsolódnak egymással, és információt cserélnek, hogy ebben a relatívnak tűnő térben, vagy időben, bocsánat, hiszen az időről beszéltünk, és akkor vannak ezek a féreg lyukak, amire azt mondtad, hogy tulajdonképpen az összefonódott kvantumok közötti valamiféle kapcsolat.
kapcsolat.
A féregjuk. Tehát ezt akkor végig is nem úgy kell elképzeljük, mint a skifikbe, hogy fogjuk a Millennium Falcon, belrepülünk a féregjukba, és kijövünk a halálcsillagtól balra középen.
Úgy kell elképzelni, hogy két rendszer kapcsolatba került egymással, kölcsönhatásba került, akkor emlékeznek egymásra. Akkor is emlékeznek egymásra, bármilyen távolra kerültek. Ugye ezt mi is tudjuk egyébként emberek, tehát hogy nem beszélünk olyan dolgokról, ami nem ismert számunkra, folyamatosan ismert, tehát nagyon egyszerű dolgokról beszélünk.
Én többször találkoztam már olyan fizikusok által megfogalmazott elképzeléssel, vagy elmélettel, hogy ez az univerzum, amiben mi vagyunk, valójában egy hologram. És úgy elkezdtem egy kicsit ezen gondolkodni, hogy hogyan lehetne erről meggyőződni. És pont a fény volt az, ami úgy segített egy kicsit, hogy visszaemlékeztem arra, hogy Einstein annak idején magyarázta, hogy ha én egy helyben állok, és a vonat nekem jön 60 km/h, az kb. Ugyanaz lesz a szomorú eredménye, mint ha a vonat állna egy helyben, és én rohannék neki 60 km/h, tehát hogy teljesen mindegy, hogy melyiket tekintem állónak, melyiket tekintem mozgónak. Egymáshoz viszonyítva a kettőnek a sebessége az az egyetlen, ami igazán mérvadó. És akkor azt mondom, hogy minden irányból érkezik hozzám fény. Hát, hogyha azt állónak tekintem, akkor nekem fénysebességgel tágulnom kellene. Minden irányba indul ki belőlem fény. Ha azt tekintem állónak, akkor fénysebességgel kellene zsugorodnom. Na de mivel érkezik is fény, meg távozik is fény minden irányból és minden irányba, nekem egyszerre kéne tágulnom és zsugorodnom fénysebességgel, ami marha nehéz feladat, illetve lehet, hogy a homlokomra csapok, és felismerem, hogy aha, én vagyok a világ közepe. Belőlem indul ki minden, hozzám tér vissza minden.
Ezt rendszeresen sokan felismerik.
Igen. És lehet, hogy ebben is igazunkban. Ugyanis rögtön észreveszem, hogy jó, de te is a világ közepe, vagy ő is a világ közepe, a kezemben lévő tárgy is a világ közepe. Hol lehetséges az, hogy így fogalmazzam meg, hogy minden ponton hozzá lehet férni az univerzum középpontjára vonatkozó információhoz. Tehát én úgy gondolom, hogy ez csak egy hologramban lehetséges, ahol a rész valóban tartalmazza valamilyen szinten az egészre vonatkozó információt. És akkor mi részek vagyunk, tartalmazzuk az egészre vonatkozó információt mindannyian, ami azt jelenti, hogy saját magunkon keresztül hozzá tudunk férni az egészhez, és itt jön be a Delfi Jósdának a tanítása, hogy ismerd meg önmagad, és lehetőséged lesz megismerni az egész univerzumot és a teremtőt. Tehát ha ez egy hologram, akkor a Delfi Jósdának a bölcsei tudtak valamit, amit mi még most kezdünk csak kapirgálni.
Hát a hologram miben lét, az elég sok mindent megmagyarázna, például ugye azt is, hogy csak le is jutottunk a meditációhoz, mint az egyik mai célponthoz, hogy mi értelme van akkor befele figyelni, nem csak kifele, hiszen amit most elmondtál, abból az következik, hogy belülre nézve kaphatjuk meg az információkat.
Így van, és meg is kapjuk. Tehát az érdekes az, hogy valóban meg is lehet kapni, tehát meditációban hozzá lehet férni.
De ugye két olyan dolgot is megpendítettél, ami egy kiált, ja, a következő kérdést, hogyha ugye említettétek, hogy ugye a hullámnak kell legyen egy forrás, és ezt ugye nem nagyon találjuk ebben az anyagi világban, illetőleg a hologramnak kell valami projektor, ami azt kivetíti, hogy akkor vajon mi lehet ez a projektor, vagy mi lehet ez az energiaforrás, ami ezeket a hullámokat táplálja, aminek ugye az egysége akkor ezek szerint a kvantum, ezt most akkor jól megtanultuk.
Hát hogyha visszamegyünk Teslához, ugye ő annak idején figyelmeztetett, hogyha szeretnéd megismerni az univerzumnak a titkait, akkor gondolkodj hullámokban, frekvenciában, energiában. Tehát mi az anyagi világban, én úgy érzékelem, hogy ugye mérni tudjuk az elektromágneses spektrumot és a fölött valamennyit műszerekkel, ami azt jelenti, hogy a műszer mindig összehasonlít valamit, ami benne van, valamivel, ami rajta kívül van. De mivel eleve a műszer egy anyagi tárgy, nehéz rábírni arra, hogy nagyon más, sokkal magasabb energiaszintű, magasabb rezgésszámú jelenségekről adjon nekünk visszajelzést. ugyanakkor emberek, mi erre képesek vagyunk. Tehát bennünk, mintha be lenne építve egy olyan műszer, ami nem föltétlenül anyagi. Az elme, ugye az nem föltétlenül anyagi, jelen állapotunkban kötődik az anyaghoz, de az agy gondolatokat létrehozni, legalábbis a kísérleti eredményeknek a tükrében képtelen. Tehát a gondolat olyan energia, amit az agy, legyen az bármilyen összetett, nem tud létrehozni. Ami azt jelenti, hogy sokkal többek vagyunk, mint egy fizikai test, és ott kellene igazán kezdeni a kutatást a fizikai testen túli energia, és a fizikai világon túli energia világban. Ami egyszerűen abban különbözik ettől, hogy magasabb energiaszinten van, gyorsabban rezeg minden.
Ugye nem volt még neurológus, aki egy EEG jelet nézve meg tudta volna mondani, hogy az illető pontosan mire gondolt, vagy mit érzett át.
Persze, hogy nem.
Ez a finomabb világa a dolgokban.
Összehasonlítanám azzal, ugye, hogy egy processzorra rá tudok tenni bármiféle mérőeszközt kívülről, és meg tudom állapítani, hogy hol intenzívebb az áram, hol melegebb a processzor, és a többi, de hogy pontosan a processzor mit csinál, arról a műszernek kívülről fogalma sincs. Na, ugyanez van az aggyal is, ugye, hogy ott lezajlanak folyamatok, de ezeket nem az agy gerjeszti, hanem a szoftver, az agy pedig a hardware, amin fut egy bizonyos program, egy mentális tudatos és egy ugyancsak mentális tudatalatti program. Az operációs rendszer az a tudatalatti program.
És ugye az igazi döbbenet, hogy ezeket amiről most beszélünk például, hogy a kvantum összefonódás ugyanaz, mint a féregjuk, tehát ezeket az elméleteket, vagy relativitás elméletet, vagy a kvantummechanikát is úgy hozták le a kutatók, hogy ezek intuitív megértései voltak a világnak. Intuitív megértései, tehát ők pont ugyanazt tették, hogy elcsendesedtek, vagy elengedtek valamit, és egyszer csak ott volt a kép, ott volt a megértés, egy sokkal magasabb szinten, és utána persze vették a matematikai eszközvilágát, és lekódolták azt, hogy ezt egy kicsit lehessen vizsgálgatni, és meg lehessen nézni a világban, hogy rácsodálkozni, hogy tényleg így működik, vagy nem így működik a világ. De hogy ezek intuitív felismerések, tehát ők rácsatlakoztak arra a tudás bázisra, amire nem lehet rácsatlakozni, hogyha elvakít minket az érzékszervi észlelés. Ugye a meditációban pont az történik, hogy levágjuk ezt a sok terabájtos érzékszervi észlelést, amennyire csak lehet, hogy belülre tudjam vinni a figyelmet. Ez egy végtelen ellazult állapot, egy jó állapot, és egy végtelenül fókuszált állapot.
Egyszer csak megjön az információ.
És egyszer csak ott van az információ.
De akkor ezek alapján, amit most elmondtatok, akkor tulajdonképpen nem az történik, amit az ember az kifiket nézve várna, hogy kiugrik a kvantum az agyamból, elmegy a összegabajodott testvéréhez a három galaxissal, odébb ott jól eszmét cserélnek, és akkor az én fejembe az megjelenik, hanem ezek szerint a befelé figyeléssel kapom meg ezt az információt. Tehát nem tulajdonképpen nem szaladok én sehova, hanem mint ahogy a Béla is említette, mint a világ közepe, egyik közepe, a végtelen közép közül, föltárom azt az információt, ami egyébként létezik tőlem függetlenül, és valahogy mégis a birtokába tudok így jutni. Ez lehet egy helyes megközelítés, vagy mégis inkább
ez az egyik fele az érmének, a másik fele az szerintem, hogy nagyon sok megkötöttségünk van, tehát hogy a dolgokra reagálunk, jön egy hatás, és mi reagáljuk szinte már ösztönösen. Például jön egy stressz hatás, és én úgy reagálok rá, hogy előhúzok egy cigit, vagy úgy reagálok rá, hogy felöntök egy felest. És vannak ilyen berögzött keréknyomok az életünkben, amiből nagyon nehéz kizökkenteni. És ugye ezek minden, amit tapasztalunk, minden, amit gyakorlunk, az nem csak az agyi neuronokba hoz létre kapcsolatokat, hanem lényegében minket az egész életünket is ebbe stabilizálja, és azt mondja például a jóga tudománya, hogy a meditációval ezeket a benyomásokat, vagy karma csírákat az ember megpörköli. Tehát lényegében a kölcsönhatások, ugye hatnak rám a dolgok, tehát valami hatott az egyik rám, és jött egy hatás okozat, ezek összekapcsolódtak, tehát összekapcsolódunk, hogy egy csomó ilyen összefonódásunk, kvantum összefonódásunk van, csomó emlékünk van, amik nem engednek, hogy egyáltalán ráfigyeljünk, vagy befelé figyeljünk, mert abban a pillanatban, hogy elkezdünk befelé figyelni, azonnal szétszilálódik a gondolat. Már csinálnám ezt, már mennék oda, már tenném ezt, úristen, ott egy pókháló, úristen, mikor jön haza a gyerek, mi fog vele történni, jönnek az aggodalmak, jönnek az érzelmek, ezek öntik el az embert, mert rengeteg ilyen kölcsönhatással, egy ilyen kapcsolódással, ilyen bekötöttséggel rendelkezünk, és amikor meditálni próbálunk, ezek is szépen számolódnak föl, hogy én tudjam oda szabadon vinni a figyelmemet, ahova szeretném, és azoknak a folyamatoknak adhassak energiát, amit szeretnék. Tehát ez egy fajta, a meditáció nem csak így információs strádához kapcsol minket hozzá, hanem a szabadságot adja meg az ember számára, ami nincs a sok-sok okozati dolog miatt, ezek karmának hívják egyébként ezeket a kapcsolatokat, ami meghatározza az ember, nem tud akár merre fordulni, akár mit csinálni.
Hát én úgy szoktam ezt így, úgy szoktam megközelíteni, hogy ugye az ember elméje olyan, mint egy kétállású kapcsoló, tehát az ember vagy gondolkodik, vagy figyel. Amíg gondolkodik, addig valóban ugye a pókhálótól kezdve a gyerek uzsonnájáig minden eszébe jut. Hogyha lecsökkenti ezt a nagy gondolkodási folyamot, és ráállítja magát valaminek a megfigyelésére, legyen az a saját lélegzete, vagy tulajdonképpen egy mantra is lehet, vagy bármi lehet, egy vizualizáció is lehet, ugye, amikor képeket alkot, tehát nem gondolkodik, hanem képeket alkot, abban a pillanatban ugye egy más üzemmódba kerül, egy megváltozott tudatállapotba, és lehetőség nyílik arra, hogy az a viszonylag finom információ, ami a nagy zajtól eddig nem tudott átjutni, mert el voltam foglalva a világi dolgokkal, most egyszer csak át tud jutni, és megjelenik bennem. Na most, hogyha ez valóban egy hologram, amiben élünk, akkor nem olyan bonyolult a dolog, hogy minden mindenütt jelen tud lenni. Csak mi ezt így térben és időben gondolkodva a hétköznapi életben nem tudatosítjuk magunkban, hogy erre van lehetőség. De meditációban ez megtörténik. Tehát a meditáció az nem egy olyan dolog, hogy na jó, akkor most leülök, és most elkezdek meditálni, na is most akkor meditálok, mert az egy megváltozott tudatállapot. Az beáll, az bekövetkezik. Egy kicsit hasonlítható az elalváshoz. Tehát nincs olyan, hogy most számolok 10-ig, és 10-re most alszom el, és én észreveszem, hogy most elaludtam, és mostantól kezdve alszom. Ugye ilyen csak Mr. Bean-nél van, amikor számolja a bárányokat, de valójában ez nem történik meg. Van egy bizonyos rituália, ami előkészíti az embert arra, hogy az elalvás be tudjon következni. A meditáció is egy ilyen, hogy van előtte egy bizonyos rituálé, valamire figyel az ember, a légzésére, a mantrára, a testhelyzetre és a többi, lecsendesíti a gondolatait azáltal, hogy figyelmet összpontosít valamire, és akkor beáll ez a meditatív állapot, amikor viszont bejöhet az információ, és megkaphatja az ember a választ arra a kérdésre, amit éppen feltett. Lehet, hogy aznap, lehet, hogy két hét múlva, lehet, hogy álmában, de ha foglalkoztat egy kérdés, arra előbb-utóbb megjön a válasz.
Ez nagyon fontosnak tűnik nekem, most amit említettél, mert azért ugye hát a formák világában az ember hajlamos azonosítani a meditációt a rituáléval, amit említettél, és ugye ez egy fontos tanulság, vagy ezt érdemes leszögezni, hogy a meditáció az nem a technika, az nem az a forma, hanem az az állapot, amiben esetleg ezeknek jó esetben a technikák segítségével el lehet jutni. Tehát tulajdonképpen majdnem mindegy lehet, hogy milyen technikával idézem elő, ha elő tudom idézni azt a tudatállapotot.
Hát azért mindegynek nem nevezném, mert vannak mindenféle szerek, aminek a segítségével valamilyen mértékben elő lehet idézni ilyen állapotokat, de azok rendszerint keményen visszaütnek, tehát ritka az az ember, aki magas tudatszintű és bizonyos segédeszközökkel valóban el tud érni komoly megváltozott tudatállapotokat. Nem mondom, hogy nincs ilyen, mert van, de a legtöbb, aki kíváncsiságból nyúl ilyen segédeszközökhöz, általában kellemetlen élményeknek néz elébe.
Ugye ez itt is működik az okokozati törvény, tehát hogy ezeknek, ahogy mondja Béla, van jelentős hatása, tehát óvatosan.
Visszafelé is elsül. Igen, hát én alapvetően ennél szelídebb technikákra gondoltam, ugye aki ezzel foglalkozik, az hallott én, hogy vipasszana meditáció, mantra meditáció, egyéb, tehát sokféle, tehát nem a varázsgombára gondoltam, bár hát tudjuk, vannak olyan kultúrák, ahol ennek komoly hagyománya van, de talán nem olyan módon, ahogy manapság ez drogként elterjedt, teljesen más megközelítéssel és céllal. Még egy dologra le szeretnék csapni, mert ez is többször elhangzott, itt elhangzott a karma. Mert azt olyan könnyen belátjuk, hogy leülünk meditálni, azt még materiális hozzáállással is mindenki tudja, hogy vannak agyhullámaink, akkor ezek az agyhullámok viselkednek úgy, ahogy megbeszéltük, hogy a hullámok hogy tudnak viselkedni. Na de mi a helyzet a karmával? Lehet összefüggés a kvantum összefonódás meg a karma között?
Én azt gondolom, hogy alapvetően erről van szó. Tehát azt gondolom, hogy ugye a kvantum összefonódás kölcsönhatás két dolog között, és a karma is kölcsönhatás. Ugye van egy ok, ami létrehoz egy okozatot, ez a karma. Tehát bármit, nem csak amit cselekszek, hanem bármit gondolok, mondok, teszek, annak van következménye. És például, hogyha valaki kimond nekem egy keresetlen mondatot, akkor nagyon hosszan mehet az én fejemben a vele való vita. Ugye ez meghatározza majd az egész napomat, az egész hetemet, vagy akár ez elmérgesedhet, tehát hogy nagyon sok felé elmehet ez a történet, akkor közöttünk már létrejött egy úgynevezett karmikus kapcsolat. Pont ugyanaz történik, mint két részecske között, amikor összefonódtak, ott is közöttük egy karmikus kapcsolat van. Az egyik változik.
Ez csak olyan, tehát most egy ilyen költői hasonlatról beszélünk, metaforáról beszélünk, vagy ez valami fizikai alapú. Tehát azt akarom igazából kérdezni, hogy lehet-e a karmának a kvantum összefonódás a fizikai alapja?
Tehát mondok egy döbbenetes példát, elég hosszan tanultam így erőszakmentes kommunikációt, még Jónai Éva Havánál, ott ültünk egy kis csoportba, és ott konfliktusokat vettünk elő, és végig gyakoroltuk a dialógusokat egy másfajta megközelítéssel, és behoztunk a térbe olyan embereket, akik nem voltak jelen, mondjuk valakinek az édesapja, akivel volt egy konfliktusa, és eljátszottuk ezt a konfliktust egymás között. Az egyik szereplő volt az édesapa, a másik mondjuk a lány. És lement a dialógus máshogy, feloldottuk ezt a konfliktus közöttük, majd az illető hazament, és azt tapasztalt, hogy az édesapja teljesen megváltozott felé. Eltűnt a konfliktus. Úgy tudtak beszélgetni, mintha ez sose lett volna. Tehát ugyanaz a jelenség történik meg, mint ami a korrelált részecskék között. Az egyiket megmérem, és abban a pillanatban megváltozik a másik is. Ez megtapasztalható itt az emberi kapcsolatokban.
Ez tulajdonképpen az a Hellinger-féle családállítás.
A családállítás pont ugyanezen az elven alapul. Így van. De hát ez egy működő technika.
Jelenti-e ez azt, hogy akár meditáció révén, akár más technikákkal a kvantum összefonódást föloldhatjuk?
Igen. Én azt gondolom, hogy pont ez történik. Hát egy csomó olyan kapcsolatot oldunk le magunkról, ami mint egy nagy batyú ott volt velünk, és nem engedte, hogy esetleg, ugye én úgy mindig pozitív értelemben veszem a karmát, tehát egy segítő erőként, hogy ha van egy ilyen megoldatlan helyzet, akkor oldjuk, segítsen megoldani. Újra és újra belevisz abba a konfliktusba, újra és újra szembesít, és amikor ezt sikerült leoldanunk, akkor tovább léphetünk. A karmikus hatások az ember életútját segítő hatás, de azt találták bölcs emberek, hogy mint homo sapiens rengeteg technikát alkalmazhatunk, rengeteg eszközt felismerhetünk, ilyenek a különböző meditációs eszközök, amik segítségével kipakolhatjuk a batyunkból azt, ami van, és könnyebben és kicsit örömteljesebben mehetünk. Magunk számára is örömteljesebben, és mások számára is.
Nem is tudod, mekkora öröm ezt egy fizikustól hallani.
Amikor ezt a témát először felvetettük, és még nem is tudtam, hogy Balogh Bélával fogunk erről beszélgetni, nekem egyébként ez volt az első, ami eszembe jutott, mert hát amennyiben értem, miről szól a karma, mert nem vagyok benne biztos, de ha értem, akkor azt az ő egyik előadásából értettem meg, ez kb. 10 évvel ezelőtt tartottad ezt az előadást Pest-Szentlőrincen, és a pofon, hasonlatról volt szó. Azt, ha megkérnélek, elmondanád esetleg, mert szerintem az annyira szemléletes, és ahogy mondtam, rögtön ez ugrott be a kvantum összefonódásról.
Hát ugye, hogyha én valakit pofon akarok vágni, ahhoz kell, meg kell születnie bennem egy gondolati, érzelmi hozzáállásnak és képnek, tudod, egy döntésnek, és abban a pillanatban, amikor pofon vágtam, akkor nekem sajog a tenyerem, neki sajog az arca. De félpofon nincs. Tehát olyan nincs, hogy neki sajog az arca, és nekem nem sajog a tenyerem, vagy sajog a tenyerem, és nem sajog az arca. Tehát ilyen nincs. Csak akkor pofon a pofon, hogyha csattan. És én a gondolati, érzelemi töltésemben, úgymond az energiatestemben, ami nem a fizikai, én nem tudok fél pofont kigondolni, csak egy egész pofont tudok kigondolni. Tehát fél pofon nincs. És gyorsan megtapasztalom a számomra kellemesebb részét, az, hogy sajog a tenyerem. De az én gondolat és érzelemvilágomban ez össze van kötve az arcnak a sajgásával, mert nem tudom külön választani. Tehát egy kicsit olyan, mint a rajzfilmen, amikor lehúzzák a kötelet, tekeredik, és a végén van egy üllő, ami aztán az illetőnek a fejére esik. Tehát nem biztos, hogy akkor rögtön megtapasztalom, hogy milyen az, hogy engem pofon vágnak, de előbb-utóbb, mivel ezt magamban hordozom, és mivel vetítem ki a világomat, és mivel nekem mindenben igazam van, ugye, előbb-utóbb találkozom valakivel, aki szolgáltatja nekem ezt a bennem lévő második felét a pofonnak. A másik felét. Tehát, hogy az élettől kapott pofonokat, azokat én indítom útnak, és aztán csodálkozom, amikor visszaérnek, mint a bumeránk.
Mondtál egy példát is arra, hogy oldottad fel, ez egy konkrét eset volt.
Igen.
És ez Svédországban, amikor erre ráébredtél, még azt a felét is mesélj el, kérlek.
Én is kiosztottam fiatalabb koromban egy pofont, és később megértettem, hogy ez vissza fog jönni. Hát eltelt vagy 10 év mindenféle pofon nélkül. Aztán Svédországban voltam, még az első éveket töltöttem ott, és egy este későn megjelent egy... Szóval egyszer elkezdett dörömbölni valaki az ajtón, este későn, 11 óra fele. Ami eleve furcsa, mert azért oda egymáshoz úgy jelentkezünk be, hogy órára és pontos időre megy, percre pontosan megy mindenki, tehát ez, hogy dörömbölünk az ajtón, ez nagyon nem szokás. Hát persze, kinyitottam, lássuk, mi történik, és az alattam levő lakó állt ott, egy ilyen kopasz 120 kilós skinhead, enyhén alkohol és kábítószer hatása alatt, és úgy rám bökött, hogy azt mondta, te bevándorló vagy. Mondom neki, hogy igen. Azt mondta, azért jöttél, hogy elvegyed a munkánkat. Mondom, nem biztos, hogy pont a tiédét, de mi a probléma? Azt mondja, hogy elhiszed, hogy én pofon tudlak vágni? Na mondom, itt a pofon, megjött a karma, bekopogott az ajtónak. Itt van. Mondom, jó van, mondom, hát ezt tudtam, hogy jönni fog, megérkezett, itt van, lesz, ami lesz. Mondtam neki, de hát ugye a karma mindig, ahogy mondta Tamás, tanít. Tanít valamire. És hogyha megtanultad a leckét, akkor ugye olyan, mint a szorzótábla. Ha megtanultad a szorzótáblát, nem lehet tovább tanítani neked a szorzótáblát.
Hisz tudod.
Tovább tanulni. És én mondtam neki, hogy mondom, figyelj, mondom, igen, elhiszem, hogy pofon tudsz vágni, mondom, de mondom, nem fogok visszaütni. Mondom, hogyha te pofon akarsz vágni, akkor vágjál pofon, és lesz, ami lesz. És azt mondom, beszartál, mi? Mondtál? Mondom, nem azért. Azt mondom, miért? Tehát mondom, nézd, hogyha én megütlek, mondom, itt is van 100 kiló, mondom, azért, hogyha megütlek, az neked fájna. Hát igen. Na mondom, én azért nem akarlak megütni, és azért nem ütöm vissza, mert én nem szeretnék neked fájdalmat okozni semmilyen körülmények között. Semmilyen körülmények között nem szeretném azt, hogy neked fájjon. Ha te engem pofon akarsz vágni, itt van, becsukom a szemem, hátra teszem a kezem, tessék, vágjál pofon. A karma, karma. Ha jönnie kell, jönnie kell. Ha nem tanultam meg a leckét, akkor jönni fog, érted? És elmaradt. De jó, kinyitottam a szemem, láttam, nem történik semmi, már ott állt vigyorogva, és hogy te melyik országból jöttél, és mit csinálsz, és legyünk barátok, és stb. Tehát, hogy teljesen átalakult, De ehhez be kellett vállalni azt a rizikót, hogy igen, megtörténhet. Megtörténhet, és akkor sem fogom a másikat bántani. Tehát ez volt az úgymond megtanult lecke. És ez mondjuk ilyen szempontból nagyon vigasztaló, mert rengeteg karmikus problémát meg lehetne így oldani, feloldani, hogy igen, bevállalom a következményt, de semmilyen körülmények között nem bántom a másikat. És akkor történik a csoda.
Hát igen, ami ezek szerint nem is csoda, hanem egy törvényszerűségnek a működés.
Mondtam, összefonódás. Megváltozik bennem, és megváltozik rajtam kívül, és mindenhol máshol.
Igen. Hát nem csoda, hogy belém ragadt ez a példa, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példa, viszont ez még egy kérdést fölvet. Oké, vannak ezek az összefonódott kvantumok, ami ugye adott esetben a karmát megmagyarázzák, vagy létrehozzák, legalábbis fizikailag, de egy kvantum az csak egy másik kvantummal gabajodhat össze, vagy ezek ilyen hálózatba szerveződve gabajodhatnak össze, vajon? Van erre
egy szerintem hálózat.
Hálózatba.
Volt egy szomszédom, aki nagyon sokat verte a fiát, és egy idő után én szóltam neki, hogy figyelj, mondom, nem gondolod, hogy esetleg nem ez a legcélra vezetőbb, és esetleg ugye gondoltál-e arra, hogy ezt vissza fogod kapni? Mit szólsz bele, tudom én, hogy mit csinálok, embert faragok a fiamból, tudod, hát már tele volt ott minden forgáccsal, de csak faragta az embert a fiából, és aztán egy nap jött haza véresen. És mondom, mi történt? Azt mondja, képzeld el, azt mondja, hogy biciklivel mentem, azt mondja, az út szélén, azt mondja, és a járdán ment egy ilyen 4-5 fiatalból álló csoport. Azt mondja, hozzájuk se szóltam, azt se tudom, hogy kik voltak ezek, csak elmentem mellettük biciklivel, és amikor melléjük értem, az egyik kinyúlt, azt mondja, és engem fellökött, azt mondja, és az arcommal felszántottam az aszfaltot. Tehát, hogy csurom véresen jött haza összetörve. Mondom neki, hogy gondoltam, jó ötlet, ilyenkor felhívni rá a figyelmét, mondom, emlékszel, hogy mondtam, hogy az a sok bántalmazás az esetleg visszatér valamilyen formában? Nem attól van. Mondom, jó van, akkor majd még mész egy pár kört, aztán egyszer csak megtanulod.
Ugye itt van a szerepe az emberi intelligenciának.
Meg a tapasztalatnak is.
Meg a tapasztalatnak, így van.
Többször tapasztaltad, akkor előbb-utóbb rájössz. Ha először tapasztalod, valószínű, hogy na és hát nem tanítanak meg az iskolába ilyesmire. Tehát nem adnak egy jó világképet a kezedbe. Bekerülsz az iskolába, és elindítanak vagy egy olyan, ahogy csak anyag van, és akkor élsz 80 évig, aztán jól meghalsz, majomból lettél mellesleg, vagy pedig az, hogy Isten van, rendben van, betartod a parancsolatokat, irány a mennyország, de ha elszúrtad, akkor ott fogsz égni a pokol tüzén az idők végezetéig, mert az Isten szeret téged. És akkor ugye elindítanak ilyen furcsa világképekkel, ami szerintem mindig az élethez kapott térkép, és ezek rossz térképek. Ezekkel nem lehet eligazodni. És hogyha megnézzük azt, hogy merre tart a világ, ugye évezredek óta egyfolytában háborúság, viszály, konfliktus, és nem értik az emberek, hogy maguknak csinálják a bajt. Nem kapják meg az iskolából a jó indítást.
Hát információ átadás zajlik többnyire. Emlékszem, az egyetemen volt egy évfolyam társadalom, matek szigorlatra készültünk, és azt mondta, hogy 11-kor lett volna matek szigorlat, azt mondja, hogy 11 óra 5 perc. Hát én úgy időzítettem a tudásomat, hogy 11-kor csúcsosodik, onnan exponenciálisan hanyatlik. Én már 11 óra 20-kor semmire nem emlékszem, hogyha még késik 20 percet, én itt megbukok matekból. Tehát, hogy ez...
Ismerős.
Igen, ezt én jobbra jártam, ezt ott maximumra pörgettük.
Igen.
Az ember minden tételt tud, ahogy kilép a vizsga teremből, úgyhogy megvan az indexébe egy jegy, ami görbül, akkor onnantól a felét azonnal elfelejti, mert ugye kell a hely a következő kapacitás, nem? Illetve hát végtelen, csak akkor ezt az ember nem tudja, de kicsit visszakomolyodva még a témához, ugye akkor ez a hálózatba összegabajodó kvantum óceán, az megmagyarázza akkor ezek szerint a csoportkarmát is, ugye, mert ilyet is lehet hallani, ezt is szokták a bölcsek emlegetni. Ez is elég messzire vezet, ha belegondolunk, és én a Sivananda Yoga irányzatot követem, vagy hát próbálom, és ugye a mi mesterünk is mindig azt mondja, hogy magadat kellene megváltoztatni, és akkor majd megváltozik a világ, és tulajdonképpen ennek itt van a fizikai, vagy akár materialistának is nevezhetjük alátámasztása, mert akkor ugye megbeszéltük, hogy föl lehet oldani ezeket a kvantum összefonódásokat, minden összefonódás, amit én föl tudok oldani, akár mondjuk a magyarságnak a csoportkarmájában, ami hát nem egyszerű, ezt látjuk mindannyian, megérezzük, annyi az már is segít, és talán előre visz, vagy jobbá teszi az egész csoportnak a helyzetét.
Így van, tehát az nagyon fontos, hogy nem vagyunk tehetetlenek. Magamon kis lépésekkel előre haladva, és azt mondva, hogy én minden nap szentelek rá időt, hogy leülök, és befelé figyelve egyre jobb állapotba hozom magam, meditálok, rendszeresen valami gyakorlatot végzek, ami engem előre visz, akkor én békésebb vagyok. Ugye Szvámi Védabáráti azt mondta, hogy a meditációnak a legfontosabb jellemzője, hogy sikerült-e, hogy nagyobb bennem a béke, mikor fölállok, mint mikor leülök. Tehát, hogyha belül békésebb vagyok, akkor a helyzetekben máshogy reagálok, és ez gyűrűzik kifelé, mint a vízbe dobott kis kő, és hatása lesz a környezetemre, és ugye, mivel a kvantum összefonódás, az teleportáció is, tehát, hogy összeköt majd látszólag távoli embereket is, tehát én békésebbé váltam, ő is békésebbé válik. Ugye régi megfigyelés, hogy az egyik majom megtanulja megmosni a krumplit, és tőle távoli szigeten a majmok megtanulják megmosni a krumplit, anélkül, hogy kommunikáltak volna egyetlen szóval is, vagy meg tudták volna egymástól tanulni.
Ugye végeztek ilyen kísérleteket nagyvárosokban, hogyha sokan leültek meditálni, abban az időszakban nagyon lecsökkentek a bűncselekmények. Tehát ezek hatással vannak ugye télen is időn túl mindenkire, és aki valamennyire is érzékeny erre a belső békére, és hogy ez kisugárzik tényleg, mint egy ilyen lusta, nyugtató hullám, akkor nem jut eszébe a másiknak butaságokat elkövetni.
És közben ott oldozgatjuk ki a kis karmas csíráinkat.
Oldozgatjuk, és ugye az egészben ott persze az a szép, hogy ott van a szabad akarat, hogy ezekkel a kiáradó hullámokkal, vagy ezekkel a kioldásokkal lehetőségeket teremtünk, vagy energiát adunk, az energia számomra mindig lehetőség, hogy a másik megtegye az ő részét ebben a történetben, egy kicsit kevesebb kötéssel, vagy egy kicsit kevesebb mély pályával, ami berögzült, hogy ő fölálljon, hogy megrázza magát, és azt mondja, hogy én is teszek valamit önmagamért. Egy lépést, mi a következő lépés, mi a kis lépés, amit megtehetek. Úgyhogy ezek megtalálhatók, én azt gondolom, mindenki számára, és hogyha a tudomány odáig visz el, hogy a tudomány is az elmében zajlik, meg ezeknek a számunkra az életben fontos dolgoknak a tükröződés és az elménkben zajlik. Hogyha az elménk egyik része, a tudomány ráébreszt arra, hogy hogyan tudunk békében, örömben élni egymással, akkor szerintem a tudomány sokkal inkább elérte a célját, mint hogyha azon örömködünk, hogy hú, kvantum számítógépen ez milyen jól továbbrajzolták a térképnek egy szeletkéjét.
Szerintem egyébként azért nagyon fontos ez a téma, és azért kell erről beszélni, mert volt egy élményem nemrég, amit ez pont jól megvilágít, volt egy olyan jogás esemény, amin részt vett egy szerzetes, egy jogaszerzetes Indiából, lehetett tőle kérdezni. És az egyik résztvevő, aki egyébként jogázik, sőt, joga oktató, föltett egy kérdést a meditációval kapcsolatban, és bevallotta, hogy hát az a helyzet, hogy neki nehezére esik ez a meditáció, mert ugye mi azt a fajta technikát tanuljuk, amit ugye a jogik tanítanak, amit ők lehoztak, vagy megvalósítottak, és hát azok a külsőségek számára kicsit olyan idegenek, mert ő nem abba a kultúrába született bele, nem abba él, tehát neki olyan nehéz elképzelni ugye ezeket a istenségeket, vagy félisteneket, vagy murtikat, tehát hogy most ő mit kezdjen ezzel, és tulajdonképpen amiről ma beszéltünk, abban szerintem egyenesen következik, amit már mondtunk is az előbb, hogy nem a technika, nagyon fontos a technika, de nem az a lényeg, hanem az állapot. És az állapotnak pedig megvan a tudományosan előadható, megfogható bizonyítéka. Tehát igazából nem is kell ehhez feltétlenül XY istenségben hinni, hanem inkább valahogy ezt a rendszert kell átlátni, ugye, amit viszont nem tanítanak meg az iskolában. Tehát ez a nehézség, és ez a probléma.
Ti hogy látjátok ezt? Mint említettem, hogy nem indítanak útnak egy jó világképpel. Tehát abban a pillanatban, amikor a tudomány felismeri, hogy itt van egy intelligens energiatenger, mert az... Tehát ez az energiatenger, ez nem nélkülözi az intelligenciát. Hát ugye rengeteg sok, mondjam azt, hogy intelligens ember van. És én úgy vagyok vele, hogyha egy pohár vízbe teszek egy szem sót, akkor az a víz az sós, még hogyha kevéssé is, de sós. Na most, hogyha nagyon sok intelligencia van az univerzumban, akkor maga az univerzum nem tekinthető intelligencia nélkülinek. Ne? És hogyha a tudomány felismeri, hogy itt vannak magasabb szintek, magasabb energiaszintek, sőt, azt mondom, hogy tökéletes ennek az egésznek a matematikája. Pont a kvantum az, ami meg fogja mondani, hogy hányszorosával kell megszorozni azt a frekvenciát, hogy megkapjam a fölötte lévőt, ami az alattól lévőt fent tudja tartani, létre tudja hozni, és fent tudja tartani. Tehát majdnem, hogy ki tudom számítani, hogy mi van azokon a síkokon, amit úgy neveznek, hogy asztrális síkok, mentális síkok, és a többi. Tehát ha egyáltalán elindul a tudomány abba az irányba, hogy ott kezdjen keresgélni, akkor nagyon sok mindenre választ találunk egyrészt. Másrészt mi az, hogy energiaválság? Most komolyan. Hát akkora energiatengerben vagyunk, minden elektron tudja, hogy hozza le azt az energiát. Nem tudok megállítani egyetlen egy szabad elektront se, olyan energia van a hátterében, ugye? Tehát mi az, hogy energiaválság? Hát hogyha jó világképpel indul útnak a tudomány, egy ilyen jellegű világképpel, ahol számításba veszik bőven azt, ami az anyag fölött van rezgésben, energiaszintben, akkor csodákra leszünk képesek, valóban.
Na most ugye ez a Föld, meg ezen belül is a mi szűke pátriánk, azért az egy elég jó kis karmagenerátor. Most ha valaki a mai beszélgetést hallva úgy dönt, hogy szeretne nekiállni, akkor szépen kibogozni ezeket, amiket eddig összegavaított kvantum szinten, akkor mit ajánlanátok neki, hogyan kezdjen hozzá? Mert oké, meditálj, de hát hogy lehet odáig eljutni, hogy...
Én megint azt javasolom, ugye, mint ahogy te is mondtad, hogy a végső valóság az sokat segített, tehát az nem az én művem, hogy őszinte legyek. Egyszerűen 7 éven keresztül minden éjszaka felébredtem 2-3-szor, és mindig csak egy-egy mondatot kellett leírni. Tehát ezt nekem majdnem, hogy lediktálták. És az első átfogó kép az nagyon hirtelen jött, nagyon hamar jött, de azután a részletekhez kellett még körülbelül 7 év. És akkor én megértettem, hogy működik, illetve hogy működhet. Én úgy gondolom, hogy az alapvető fontosságú volna megérteni, mert nagyon sok megrögzött materialista gondolkodó jött el, és mondta azt, hogy igen, na végre, akkor kezdtem én ezzel komolyabban foglalkozni, amikor rájöttem, hogy nem lila ködökben mászkálunk, ennek azért matematikája, fizikája van, és egyáltalán nem ördögtől való dolog az, amire ugye 2011-ben a 3 fizikus rájött, hogy az anyagi világ az csak 4%. És lehet, hogy nem ezt kéne bújni, hanem megnézni, mi van abban a 96-ban, és esetleg másképpen közelíteni hozzá. És hogyha én megértem, hogy ezek a világok reálisak, valósak, legalább annyira, mint az, amit anyaginak tekintek, akkor megváltozik a viszonyom az élethez, megváltozik a viszonyom a halálhoz, ugye, mert ez óriási lépés, nagyon nagy küszöb. Hát, hogyha én félek a haláltól, és az az elképzelésem, hogy ezzel mindennek vége, akkor engem oda terelnek, ahova akarnak, elég egy fenyegetés. Ha pedig tudatában vagyok annak, sőt, meg tudok tapasztalni úgymond testen kívüli állapotot, amikor azt mondom, hogy én mint energialény külön tudok válni a testemtől, rá tudok nézni a testemre, ami ott van, hát hogyha ez meghal, az engem nem fog befolyásolni, akkor már nem lehet engem oda terelni, ahova akarnak, félelemmel. Nekem van ilyen élményem, tehát tapasztalatból beszélek, és nyilván, aki rendszeresen meditál, előbb-utóbb tapasztal ilyet, úgyhogy mi mindig meg is tanítjuk az embereket, akik szeretnének elindulni ezen az úton. Először megtanítjuk visszatérni a fizikai testükbe, még mielőtt megtanulják, mielőtt beállna a testelhagyás. Tehát, hogy legyen meg a biztonságérzet, hogy bármikor vissza tud térni. De abban a pillanatban, amikor ezt megtapasztalja valaki, hiába mond bárki bármit, hogy ez nem igaz, meg illaköd. Tehát a saját élményemmel kapcsolatban ugye...
Ez már nehéz
megtelefonni. Másképp állok hozzá, és
Igen, itt amit elmondtál, az a kulcs, a tapasztalat, amit nagyon sokszor elmondtál, hogy ez nem egy, ugye az ember sok könyvet elolvas, és utána fölteszi a polcra, és akkor már nem is emlékszik rá, de hogyha elkezd valamit gyakorolni, és ez inspirálja arra, hogy tegyen valamit, és rendszeresen kipróbálja, és finomítsa, és menjen benne előre, úgyha a szathána az azt jelenti, hogy kitartóan rendszeresen gyakorlok, és hittel, ami a hit az, hogy rálépek egy útra, amiről többen mondják, hogy ez megéri, mert egy csomó fontos tapasztalatot fog szerezni, és utána én rálépek, és járok, és valóban megtapasztalom, akkor már az én élményem lesz. Most felhős épp az ég, de nem fogja tudni velem senki elhitetni, hogy nem kék. Mert ott volt a tapasztalat. Ez meg vitán felüláll.
Így van, így van. Ezt mondta Einstein is, csak a tapasztalat számít, a többi csak elmélet.
Így van.
Érdemes elolvasni a Végső Valóság című könyvet, amit ugye Balogh Béla jegyzett le.
helyes, így van.
Hát én csak idéztelek.
Így igaz.
És akkor nyilván érdemes nekifutni, megtanulni a különböző technikákat, és aztán gyakorolni. És ha valaki tőletek szeretne tanulni, akkor azt megteheti-e, illetőleg hogyan és hol lehet? Pár szót még itt a végére erről. Kérlek, hogy ejtsetek.
Nálunk megteheti, tehát Pilis Csabán az Álomvölgy Meditációs Központban, Álomvölgy Meditációs Központ, Pilis Csaba, itt rendszeresen tartok meditációs tanfolyamokat. Hát a teremnek a kapacitása véges. Idén még egyet fogok tartani, még meg is mondom pontosan, hogy mikor. Még azt nem is igazán hirdettem meg, de november 5-én lesz meditációs tanfolyam az Álomvölgyben, egynapos tanfolyam. Fenn lesz a honlapomon, balogbela.hu, illetve a Facebook oldalamon is, illetve az Álomvölgynek a Facebook oldalán, az álomvölgyközpont.hu, és hát ugye az a tapasztalat, én annak idején úgy gondoltam, hogy hát biztos lesz 20-30 ember, akit érdekel, hogy hova hangolódik be meditáció közben, és hogy kell visszatérni a fizikai testébe, hogyha véletlenül elhagyná, vagy nem véletlenül nyilván, hanem gyakorlásnak az eredményeként, és hogy milyen veszélyei vannak, mert vannak veszélyei, meg milyen védelemre van szüksége energetikailag, és hát ezelőtt 10-valahány évvel gondoltam, hogy biztos lesz 20-30 érdeklődő, de hát azóta ilyen nagyon nagy számban vannak az érdeklődők folyamatosan, ami azért jó, mert azt érzékelem, hogy ébrednek fel az emberek, ébrednek rá arra, hogy a világunk sokkal több, mint az, amit mi anyagi világnak tekintünk, és erre lassan-lassan ugye a tudomány is rájön, csak nehezen tudja megfogalmazni, pontosan egy jó világkép hiány. Nem igazán áll a tudomány rendelkezésére olyan fogalomrendszer, illetve rendelkezésére áll, csak erre azt mondják, hogy ezotérikus, meg spiri, meg lilaködökbe mászkáló dolog, tehát nagyon sokszor elhatárolódnak tőle. Abba az irányba nem mehetünk el, mert az olyan spirituális dolog. Na de kérdezem én, hogy frekvenciában hol van a határ az anyagi világ és a spirituális világ között, ugye?
Szerintem ezért fontos ez a téma, amiről ma beszélünk, hiszen pont erről beszéltünk végig.
Igen.
És akkor képzeld el, hogy a Tamás, aki hát ugye fizikus, és ráadásul kvantumfizikával is foglalkozik, az egyik ilyen ébredő, erről több könyvet is írt. Hát most ez egy kicsit ilyen provokatív kérdés, tehát szeretném egy kicsit ezt most bepromóznád nekünk, Tamás, mert most fog megjelenni egy új könyved hasonló témában. Úgy nem megyünk ma haza, hogy erről nem mesélsz nekünk egy pár szót.
Köszönöm. Én arra döbbentem rá, hogy az erdő és a fák hálózata döbbenetes lehetőségeket hordoz.
Tele van kvantumokkal, nem?
Tele van kvantumokkal. Már csak egyetlen egy levél az anyagtalan fényt, azt édes anyaggá alakítja. A fák olyan csodákat képesek, és olyan mély tanításokat tudnak hordozni, a meditációt tudják támogatni. Úgyhogy igen, megjelenik hamarosan napfordulókor az új könyvem, a 5 fa című misztikus regény, ami egyben foglalkozik avval, hogy ebben az ökológiai válság, amiben most élünk, és ezek a elképesztő szélsőséges időjárási helyzetek, amiben mi magunkat sodortuk, ezen hogyan lehet fogást találni. Egy zarándoklatról szól, ahol a különböző nemzet fiai együtt elzarándokolnak Irakba, hogy ott az uruk városában valami döbbenetes dologra bukkanjanak, nem árulok el többet. Írni egy nagy élmény, de én azt szeretném, hogy ez is csak mint egy inspirációt legyen, úgyhogy én viszek rendszeresen a Börzsöny táj templomaiba meditációs túrákat, ahol csöndben megyünk, és nagy belső élményekre lehet szert tenni. Amellett, hogy persze ezt lehet teremben is végezni, és nagyon mély élményeket lehet, mondjuk egy jóga órán kapni, ilyeneket is tartok online is, élőben is. Gayatri.hu oldalra, ha valaki fölmegy, akkor tájékozódhat az épp aktuális túráról. És napfordulókor pedig megjelenik majd ez a könyv.
Szuper. Még egy gondot engedjetek meg, hogy én mostanában teljesen rá kattantam a hangos könyv hallgatásra, és az a jó hír, hogy a végső valóság az egy ideje hangos könyv formájában is elérhető, ami jó, mert akár vezetés közben többször is meghallgathatja az ember. Nem mondom, egy-két helyen vissza kellett tekernem, volt amire háromszor is, de ez a hangos könyv hallgatás veszélye, de úgyis hozzáférhető, tehát érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy velünk voltatok, köszönöm a sok értékes információt. Én azt gondolom, hogy hát ahhoz képest, hogy mekkorát vállaltunk, ahhoz képest egészen jól lekerekítettük a végére, hiszen valami mégiscsak kiderült a meditációnak akár fizikai alapjáról, ha úgy tetszik, talán egy olyan dimenzióból, amiről úgy kevésbé hallottunk eddig, vagy én legalábbis kevésbé hallottam, mert az EEG agyhullámok és stb. Agykutatás dimenziójáról többet lehetett hallani, ilyen kvantum összefonódás oldalról én még nem találkoztam a meditációnak a megközelítésével, bár ez lehet, hogy csak az én műveltségemnek a hiányát mutatja, de most ez legalább ennyivel gyarapodott. Tehát reméljük a hallgatók között is akad egy-kettő, akinek sikerült így gyarapítani a világlátását és a műveltséget. Köszönöm nektek!
Köszönöm szépen!
Én is nagyon köszönöm!
Sziasztok!
Szervusztok!
Ennyi fért mai adásunkba. Reméljük, hogy érdekesnek és hasznosnak találtátok ezt is. Találkozzunk a következő epizódban, addig is olvassatok sokat, és nézzetek minél kevesebb híradót. Sziasztok!